Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető Kollát György.
Jó estét kívánok! Az 57. adásban élőben köszöntöm a hallgatót. Kezdődjék a téma beharangozása idézetekkel. Az első. Csak független szavazók által választott, anyagilag gondtalan személyek jöhetnek számításba, és nézhetnek szembe a modern közügyek követelményével. G.B. Shaw, a vitrioros közlések és színművek Nobel-díjas nagymestere, ezt a fergeteges humorral átszőtt Politikai ABC című 1944-ben kiadott könyve 63. oldalán mondja, megejtő komolysággal. Második idézet. Ő sem tagadja meg persze önmagát, három oldalal előbb már ezt mondja. Mindig így van ez. A népi liberalizmus, ami tulajdonképpen rendőri felügyelet alatti anarchizmus, kidobja a kormányt az ajtón azért, hogy lássa, hogyan jön vissza az ablakon keresztül. A kivégzett zsarnok királyok helyébe jönnek lord protektorok, elnökök, kancellárok, vezérek, dózsék és dúcsék, akiknek a kisújja is vastagabb, mint az egyeduralkodók lábszára. Nála itt még nem sportszárról van szó. Megjegyzés. Túlzás a rendőri felügyelet alatti anarchizmus, meg az örökös ajtóablak körforgás, mégis a választási politikai rendszerek színéről és vonákságáról sokat elárul. 6 évtized alatt más lett persze a brit sziget és Magyarország is. Újabb idézhető elemekért hazatérünk, és két egymástól nagyon különböző honi idézettel zárjuk a sort. A harmadik, tehát Rákosi Mátyás 47-ben a választásokkal értekezve ezt mondta. Természetesen látjuk azt is, hogy adódnak helyzetek, amelyekben nem ragaszkodhatunk túlságosan a formális demokrácia szabályaihoz. Mi ebben a természetes és a túlságos? Rákérdezni senki nem mert. Majd 60 évvel ezelőtt szólt ekként a zsarnok pártvezér, mégis szörnyen időszerűnek tűnnek az üzenetei. Negyedik dolog. Pozitív ellenpéldaként idézem a Magyar Alkotmánybíróságot, amely a demokratikus legitimáció tartalmát még 1998-ban, tehát 15 évvel ezelőtt így bontotta ki, idézet. A közhatalom gyakorlásának alkotmányos feltétele, hogy arra demokratikus legitimáció alapján kerüljön sor. Aztán kifejti az AB, hogy összekapcsolódik a jogállami hatalomgyakorlás és a népszuverenitás, mely utóbbit választott képviselők útján és közvetlenül gyakorolják. Kulcstétel, idézve az alkotmánybíróságtól, csak a választópolgárok ilyen hatalomgyakorlása. Tehát a jogállami és a népszuverenitásból eredő. Ez tekinthető a közhatalom demokratikus forrásának, illetve megnyilvánulásának. Idézetek bezárva. Politikai formációk jöttek, mentek, voltak, vannak, fókuszukban mindig valaminő választásokat találunk. Rászánunk ezért majd bő fél órát arra, hogy áttekintsük most csak a parlamenti választási módok axiómáit, feltételeit, visszaéléseit, jogi hátterét és várható hazai kilátásait és kihatásait. Vendégünk dr. Tóth Zoltán választási és közigazgatási szakértő, a választójog nemzetközeg és jegyzett reprezentása. Szervusz kolléga úr, a hallgató nevben is másodízben köszöntelek a stúdióban.
Jó estét kívánok!
Külön bemutatás szükségtelen, mert Tóth kolléga gyakori vendége a Klubrádiónak. Egy kis műhelytitok következik, néha az adás előkészítése tartogat meglepetést. Most G.B. Shaw volt ez a kulcs. Tóth kolléga örömmel vette a Shaw idézetes bevezetést, mert éppen az író drámáit olvassa. Dráma nem lesz ebben az adásban, de britekről, humorról, demokráciáról biztosan beszélünk, és jó néhány példázat is előjön a választások megbuherálásának, illetve felszisztémájának a történelméről. Lesz tehát történelmi kitekintés. Kezdetnek pár bizarr kérdés, az első. Ha van választójogi rendszerben ideál típus, melyik országi az és miért?
Nagy-Britannia, pontosabban Anglia, a korabeli Anglia, a modern polgári értelembe vett választási rendszer hazája. Ez az úgynevezett többségi, mégpedig tegyük hozzá a szakmai korrektség kedvéért, relatív többségi rendszer, tehát amely képviselő jelölt a több szavazatot kapja, az lesz a képviselő.
A többi meg Nem nyert.
Többi nem nyert.
Ezüstérmet nem osztanak.
Azonban ez egy nagyon fontos elem, amit a jogászok következetesen elfelejtenek, és a politikai elemzők sem teszik hozzá, hogy a többségi rendszer angol szülőhazájába két pártrendszer volt. Tehát ez a 1820-as évek, igen, amikor kialakul, körülbelül a polgári forradalmak időszakára 1848-ra jegesedik ki, és a század végére éri el azt a klasszikus formáját, amely az összes angol száz országban irányadó, sőt, amely döntő hatással van Európára is.
Igen.
Ezzel szemben van egy másik választási rendszer, az arányos választási rendszer, amely Belgiumhoz, ugye a belgák az alkotmányozás terén Európában mindig vezérülük
hogy
voltak.
1830, egy klasszikus, persze.
Ez az.
Igen, mondjad.
Ők találják föl 1880 környékén az arányos választási rendszert, amely ugye minden parlamenti, vagy minden párt annyi mandátumot kap, mint amennyi az általa elért szavazatok aránya az összes szavazatokhoz viszonyítva, azonban ez a rendszer a sok pártrendszerhez kapcsolódik.
Világos.
Tehát ha ez az első szerkesztői kérdés, hogy mi az ideáltípus, akkor azt mondom, két ideáltípus van.
Aha.
A két pártrendszerek számára a többségi rendszer, a sok pártrendszerek számára az arányos választási rendszer.
Van-e a kettő között valamifajta jól működő átmenet?
Van.
Tehát a vegyes rendszerekről mit kell tudnunk, gondolnunk?
A vegyes rendszer előtt még tegyünk egy lépést,
igen,
mert a brit rendszer, a brit relatív többségi rendszer Franciaországban úgy valósul meg, hogy két fordulósá teszik, mert ott 3-4 párt működik, azok küzdenek a parlamenti bejutásért. Na most, amikor nem két pártrendszer van, ahol a relatív többség önmagában is demokratikus,
igen,
hiszen az egyik ugye megkapja a szavazatok abszolút többségét, a másik pedig annál kevesebbet, tehát ő nem jut be. A francia rendszerbe a 3-4 párt indul, és az első fordulóba megméretődnek, és a törvény kijelöli, hogy a két legtöbb szavazatot elért jelölt indul a második fordulóba,
igen,
és a harmadik, negyedik, kevesebb szavazatot elért jelölt pártok meg eldöntik, hogy melyik pártot támogatják a kettő közül a második választási fordulóban.
Világos. Tehát ez ad súlyt, jelentőséget a kétforduló szisztémának.
Így van, pontosan.
Nem az a döntő, hogy mennyi pénzbe kerül,
így
hanem
van,
mennyire szavatolja, hogy a választás valóban a polgárok akaratát, érdekét fejezi ki.
A választási sok tudományában van egy nagyon fontos elmélet, amelynek az a megnevezése, hogy a tükörképmás elmélet.
Igen,
ez mi? Azt jelenti, hogy a parlamentben bent ülő képviselőknek a társadalom valódi érték és érdektagoltságát kell, hogy kifejezzék. Tehát, ha két pártrendszer van, akkor a két nagy párt által reprezentált érdekeket és értékeket kell. Ha viszont sok pártrendszer van, akkor az érdekek és értékek sok színűsége
azt
meg kell hogy jelöljön a
parlamentbe. Nagyszerű. Elérkeztünk az első szünethez, de rögtön utána folytatódik a rakott dr. Tóth Zoltánnal és a választások érdekességével, jogi és közpolitikai fejleményeivel, tudnivalóival. Tehát most szünet, reklám.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És dr. Tóth Zoltán, választási közigazgatási szakértő, mert a téma a választások jogi és közpolitikai összefüggése. Ugyanakkor vetünk egy pillantást most is és később is a fórumra. Itt a választással összefüggő kérdés is van, amire ki fogunk térni, esélyekről van szó, tehát erre visszatérünk. Ugyanakkor a fórumozókat nagyon foglalkoztatja az Alkotmány nem játék című tüntetés, és mindaz, ami a Fidesz székház körül van. Meg vagyunk győződve arra, hogy mindkét oldal méltósággal, békésen fejezi ki érdekét, akaratát. Ennek dokkolunk. Ez ilyen a demokrácia, amelyben a népet megillet az ellenállás joga, de békés eszközökkel.
Mindenkit megindul
mindenki, a békés ellenállás. Pontosan, így van. Nos, tehát akkor a szünetet megelőző választásoknál eljutottunk a vegyes rendszerig. Azt lehet mondani, hogy az 1989-ben hozott választási anyagi jogi törvény vegyes szisztémát honosított meg. Egyszerű alkalomra hozták, 20 évvel választottunk
ezt. Így van, fontosan.
Légy szíves, értékeld előnyeivel, hátrányaival a 89-es választási törvényt, és mondd el, hogy kellett-e ehhez hozzányúlni, mi volt az a kihívás, vagy mi volt az a helyzet, amikor ennek a megváltoztatására napirendre került. Mi volt a múlt, és milyen a következtetések adódnak ebből?
1989-ben a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokon rövid idő alatt konszenzus alakult ki arra, hogy a német mintát követve, tehát az egyéni választókerületi szavazást, mint többségi szavazási rendszert, és az arányos pártlistás szavazási rendszert vegyítve fogjuk használni.
Bocsáss meg, te ennek a kimunkálásába közreműködtél?
Közreműködtem, igen, annak a munka csoportnak, amelyik a választási törvénynél foglalkozott. Én is tagja voltam, mint a belügyminisztériumnak a képviselője. És így a törvényszöveg gondozása az én feladatom volt a Nemzeti Kerekasztal mellett, egész addig, amíg a parlament meg nem szavazta.
Igen.
Tehát, és ezt követően pedig az egyetlen olyan rész, vagy csoportja tovább működött a Nemzeti Kerekasztalnak egészen december 31-ig, az a miénk volt, mert az egyéni választókerületeket még ki kellett alakítani konszenzussal.
Igen,
a korabeli pártokkal.
Fontos.
Igen. Ellentétben a mostani kormánnyal, amelyik egy oldalúan közölte, hogy... Igen. Hogy mik lesznek a választókerületi határok. Nos, a cél az volt tehát, hogy a többségi és az arányos választókerületi rendszerből az előnyöket szedjük ki, és lehetőleg a hátrányokat háttérbe szorítsuk.
Igen.
Mi a többségi rendszernek az előnye? Az egyik nagyon fontos eleme, hogy számszerűsíthető ez a többség.
Igen.
Tehát pontosan megmondható matematikailag, hogy én 20.800 szavazatot értem el, mondja egy képviselő, a többi csak 19.000-et. Uh-huh. Tehát ez egy fontos. A másik, hogy ott egy személyt választanak, tehát ez a személy, ez a kampányba támadható, megvitatható, lehurrogható, tehát az érvek, ellenérvek tüzében végül is az emberek egy hiteles szemét választanak.
Tudják, hogy kire
tudják,
kell szavazni.
Hogy kire kell.
Vagy
neve
kell,
van,
vagy nem kell.
Igen, neve van, arca van, életrajza van.
Világos.
Viszont egy óriási hátránya az egyéni választókerületi rendszernek, hogyha megcsúszik a hatalom, tehát akár országos szinten az egyik párt elér 50,1%-ot, és az ellenzék 49,9%-ot, akkor is egy hólavina-szerű hatalomváltás következik.
Teljes söprés,
mindenkit kirúgnak, minden megváltozik. Uh-huh. Ez egy társadalmi megrázkódtatással jár.
Ráadásul 4 éven kerülhet ez, amit egy ország nem nagyon bír el.
Így van. Tehát a kormányoknak nincs alkalma stratégiai távon, időtávon gondolkodni, mert mindig a ciklus első évében ugye lehet komoly dolgokat tenni, a másodikban már csak épp, hogy a harmadikban készülni kell a negyedik évre.
Tehát, így van.
Na most az arányos rendszernek az az óriási előnye, hogy nem többségi elven működik, minden párt a számára elért szavazatok arányába kell parlamenti mandátumot, pártok indulnak a választáson, viszont hátránya, hogy a kormányozhatóság kismértékben csökken, hiszen ha nagyon szóródnak a szavazatok, akkor a koalíció összekovácsolása nagyobb erőt vesz igénybe a miniszterelnöktől, mint az ország érdemi problémáival való foglalkozás.
Igen.
Na most a vegyes választási rendszer, tehát hozza ezeket az előnyöket, és igyekszik háttérbe szorítani.
Jól sikerült a 89-es?
Én szerintem igen, jól sikerült. Tudnélik, mindig volt 5-6 parlamenti párt, belátható kétpárti koalíciók is voltak, ugye? Antal József és a Kisgazdapárt, a Horn Gyula és az SZDSZ, Orbán Viktor és a másik Kisgazdapárt. Tehát mindig volt koalíciós
A szisztéma
partner.
Működőképes volt.
Így van.
Miért nyúltak hozzá? Miért változott meg?
Azért, mert a Fidesz a hirtelen jött kétharmados többség birtokában, tehát hogy 53%-kal elérte a parlamenti mandátumok több mint kétharmadát, ugye nagyon kemény politika mellett határozta el magát. Tehát új alkotmány, unortodox gazdaságpolitika. És szükségszerűen felmérte, hogy Ennek súlyos következményei lesznek a választásra, mert csökkenni fog a szavazói bázis. Ezért azt a aránytalanságot tovább növelték, hogy a legtöbb szavazattal még több mandátumot lehessen a parlamentbe elnyerni. Tehát a mostani hatályos új anyagi jogi választási törvény szerint, sorszáma 2011 évi 203-as, ez ha a Fidesz elérni újra a szavazatok 53%-át, akkor nem csupán kétharmadot, hanem háromnegyedes parlamenti többséget biztosítana. Ez a cél. Igen. És ezt az aránytalanságot a törvény lefelé is biztosítja.
Azaz?
Tehát ha a mint legtöbb szavazatot elért párt, a jelenlegi kormánypárt 30%-ot kap, akkor is megkapja a parlamenti mandátumok 52%-át.
De ez nem igaz, ez nem fair. Jó, jó, de ez meg itt nem az igazságról van szó, hanem a hatalomról.
Így van, a hatalomról, és közben van egy titkolt társadalompolitikai cél.
Micsoda?
Még az, hogy a sok pártrendszert ezzel a választási törvény technológiájával két pártrendszerre alakítsák.
Kiiktatni, igen.
És erről nem beszélnek. Igen. Ahogy nem beszéltek a 2010-es kampányban, hogy lesz új alkotmány, most nem beszélnek arról, hogy ennek a választási ez törvénynek a ez a következmény.
Értem, világos, világos. Na most akkor térjünk oda-vissza, hogy folytassuk a nemzetközi kitekintést. Az angol szisztémáról szóltál, van-e olyan, ami még az angol rendszer, mondjuk a nagy-britanniai rendszerből tanulság, itt Manchester szokták emlegetni még, tehát magyarul milyen tapasztalatokat hozott a nemzetközi választási rendszer jó és rossz értelemben? Például légy szíves.
A demokratikus választási folyamatok nem álltak le Európában, és a világ más demokratikus országaiban sem, tehát például Ausztráliában, hanem vadonatúj elemek jelennek meg.
Mik?
Az egyik az úgynevezett előválasztás rendszere.
Igen.
Az emberek elégedetlenek azzal, hogy 4 évenként egyszer az urnához szólítják őket, amikor kinyilváníthatják a véleményüket, hogy melyik pártot támogatják, és utána 4 év szünet van. Politikai igényként merül fel, hogy ne csak a szavazólapon fejezhessék ki az emberek a véleményüket, hanem a pártoknak már abba a tevékenységébe is beleszólhassanak, hogy kik kerülnek fel a szavazólapokra.
Értem.
Ez az úgynevezett előválasztás, ez a legkijegyzetesedett formájában az Egyesült Államokban van, ahol az elnök jelöltek,
teljes szisztémája, intézményes rendje van.
Így van,
hát persze,
így van. Igen, igen. Igaz, hogy ez az előválasztás rendszere az 51 tagállamban 51 féle.
Igen.
Tehát ez minden állam...
Nem szövetségi ügy.
Nem szövetségi ügy, igen, tagállami
aha,
ügy.
Tagállam, így van. Igen, aha.
Ezért vannak olyan tagállamok, ahol a, mondjuk a demokrata párti jelöltről nem csak az előválasztás keretében, az egyébként a demokrata pártnál regisztrált választópolgárok szavazhatnak, hanem eljöhetnek a szavazásra, és a republikánus szavazók szavazhatnak arról, hogy ki legyen a demokrata párt jelöltje. Franciaországot említhetjük. Most a szocialista Hollande köztársasági elnök előválasztás keretében megmérette magát, hogy melyik baloldali jelölt kerüljön be a köztársaság elnöki pozícióra. De ez ugyanúgy történt most Olaszországban.
Olaszország, igen.
Ahol szintén a baloldal rendezett egy előválasztást, igen, és ahol a demokrata párti jelölt lett a jelölt, és ő érte el ugye a relatíve a legtöbb szavazatot.
Magyarul ő tűnt leginkább esélyesnek.
Így van. Csak most azt vegyük figyelembe, hogy itt ez az egyfordulós rendszernek az volt a következménye, hogy ők elértek 29%-ot, az ellenfél, ugye a Berlusconi, a jobboldali konzervatív párt az több mint 20%-ot, de bejött egy új jelölt.
Igen, aki... 20, közel 20%-a, igen.
Így van.
És patthelyzet képződött.
És patthelyzet.
Igen.
Tehát 2 napig szavaztak, ugye, vasárnap és hétfő lehetett szavazni, 2 napig számolták a szavazatokat, és 102 napig fogják megalakítani, 102 nap alatt fogják megalakítani a kormányt.
Hát ezt meg kell rágnunk, és erre esélyt ad az, hogy most híreket hallgatunk, és utána a rakott folytatódik a választási szisztémákkal, külhoni és hazai tanúságokkal.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál Kollát György.
És dr. Tóth Zoltán, mert a téma a választás. Szünet előtt az előválasztásoknál tartottunk. Volt szó külföldi példákról, közismert, hogy te hazai megoldáson is gondolkozol, dolgozol. Mi volna ez, és hogyan működnék?
A jelenleg hatályos 2011 évi 203-as törvény az ellenzéket mind jogilag, mind politikailag rendkívül nehéz helyzetbe hozta. Egyrészt már említett aránytalanságot tovább nevelte, másrészt pedig arra kényszeríti az összes ellenzéki pártot, hogy egy szövetségi rendszerbe tömörülve vegye fel a harcot a jelenlegi kormánypárt ellen. Ha ezt nem teszi meg az ellenzék, akkor matematikailag nincs esélye. Hiszen azt tudjuk, hogy a jelenlegi kormánypártoknak van egy biztos szavazóbázisa.
Mint egy másfél millió főre kalibrálja.
Én 1,4-re mondom, igen. De igen.
Egyörület.
Igen. Így van, én őket a 16%-os pártjának nevezem. Mert körülbelül ez a 300.000 forint bruttó fizetésűeknek, igen kedvező ez a fizetési kategória. Ha bevezetik az újabb lépcsőket, akkor az őket hátrányosan fogja érinteni. Viszont az is igaz, és ez egy társadalmi igazság, hogy körülbelül 4 millió munkavállalót viszont egyértelműen hátrányosan érint ez a rendszer.
Hogy mennyire így van, Zoli, hát egy perc ezelőtt a hírekben döbbenetes számokat hallottunk. Mi most nem arról beszélünk, de tudnunk kell, hogy őrült leszakadás van, önhibáján kívül kerülnek az emberek helyzetbe, és ők is ugyanolyan választok, mint a nagyon gazdag emberek.
Így van. Tehát itt a kampányban az, hogy amikor az ellenzék előáll társadalmilag ideálisabb adórendszer bevezetésével, ez azt a réteget, amelyeket hátrányosan érinti, biztos, hogy ellenállásra fogja kényszeríteni. Igen. Ezt az amerikai zsargonban úgy mondják, hogy az emberek a zsebükön keresztül szavaznak. Igen. Tehát nem érdeklik akkor már az ideológia meg az értékválasztás.
Pártűség, a családi választás.
Így van.
Nem, hogy mit hoz ez őnek, jót vagy rosszat?
Így van, pontosan. Na most ezért ezt a kényszerhelyzetet az ellenzéknek valahogy a saját javára kell, hogy fordítsa.
Mi a módja?
Az egyik lehetőség, hogy politikai alkuk sorozatán keresztül hozzák létre a demokratikus ellenzéki pártok a közös jelölteket.
Magyarul összefogás, akár szótagolva is.
Így van.
Megoldható?
Ez megoldható.
Ez kell politikai akarat, de kell technika is.
Így van.
Mi a technika?
Én a technikát javaslom, amelyben számszerűsíthető az egyes demokratikus ellenzéki pártoknak a támogatottsága. És ehhez pedig ma az elektronika korszakában már nagyon is megvalósítható, hogy ahol naponta ezrek, százezrek szavaznak elektronikusan, például a klubrádió hallgatói is, ugye tudnak SMS-t küldeni.
Pontosan.
Hát miből áll?
Hát több mobiltelefon az ország, mint állampolgár. Hát mindenkinek van mobilja, egy vagy
így
több.
Így van,
tehát
pontosan.
A dolog fizikailag előkészíthető, csak megköszönhető, nem az államnak, civil alapokon.
Civil alapokon, a politikai szabadságjogok érvényesítésével. Ugyanakkor viszont kétségkívül biztosítani kell egy csalásmentességet ehhez a rendszerre. Hogy komoly legyen, mert ugye egyébként olyan, mint az Eurovíziós Dal Fesztivál, hogy beküldenek több millió szavazatot, és akkor na tudd meg, hogy ki lett az első.
Igen, világos.
Tehát ezért ez egy komoly logisztikai bázist kell, hogy teremtsen, de ezt maguknak, az ellenzéki pártoknak kell megvalósítani.
Miért nem megy ez, Zoli? Mert van, aki ennek híve, azt mondja, van, akinek nem. Van, akinek ez kedvez, van, akinek nem kedvező?
A kisebb pártoknak, most a demokratikus ellenzékről beszélek, nyilvánvalóan kedvezőtlen, hiszen ha ők
a támogatottságuk kicsinek
kicsi.
Látszik.
És ez meg is mutatkozik.
Igen, igen, kiderül.
Ezért nagyon sokan azt szeretnék, hogy ilyen tárgyalásos kamarilla politikában.
Ez a jöjjünk össze, ne legyünk szalaszi, aztán majd jutunk valamire.
Így van, de jutnak is, hogy ki erőltetik a nagyobb pártból, hogy akkor ők is indulhassanak.
Igen.
Na most nyilván a nagyobb párt meg azt mondja, hogy hát akkor mit kezdjen ezekkel a kicsikkel.
Valós támogatottság hiányában mit csináljunk? Nem lesz több esély győzni. Persze.
Ezért Ennek a módszernek az érvényesítését a pártvezetőktől elvárni nem lehet.
Igen.
Ezt csak az emberek kényszeríthetik ki saját pártjuk vezetéséből, és ha egy ilyen szándék a hallgatók részéről, vagy a párttagok részéről, vagy a szimpatizások részéről kialakul, akkor majd a pártvezetők se tudnak ellenállni.
Világos. Most ez a téma teljesen egyértelmű. Egy kicsit arról beszéljünk, illetve kérlek részeste beszélj, ugye választásokban anyagi jogszabály, anyagi jogtörvény, eljárási törvény, hogy állunk ezekkel? Az anyagi törvényről szóltál, ha bíráló megjegyzésed van hozzá, még azok nagyon-nagyon fontosak, de lóg a levegőben a választási eljárási törvény, sok a probléma. Légy szíves, értékeld ezeket.
A választási eljárási törvénnyel kapcsolatban az Alkotmánybíróság már egy közvetett és egy közvetlen negatív elmarasztaló döntést is hozott. Ugye az nyitotta meg az ombudsman kezdeményezése alapján a választási eljárási törvény felülvizsgálati lehetőségét, hogy az ombudsman kérésére az Alkotmánybíróság az átmeneti törvénynek a nem átmeneti rendelkezéseit ugye hatályon kívül helyezte.
Így van, helyes.
Így nem lesz regisztráció. Ebben már biztosak vagyunk.
Most 2014-ben üzeni a Fidesz. Tehát igen. Nagyon, igen, jó. Tehát, jó, létszes folyton.
A másik elem, hogy viszont amikor a választási eljárási törvényből megsemmisítette az Alkotmánybíróság azokat a részelemeket, amik közvetlenül kapcsolódtak a regisztrációval, ezáltal féloldalassá tette a választási eljárási törvényt. Tudnélik, ez a mozaikszerű megsemmisítés, ez a tartalmakba is belevágott, amit kultúráltan csinálta.
Teljesen így van, de mondjál, tehát itt az államfő vétózott, az Alkotmánybíróság az államfő vétókat akceptálta, de ezáltal a törvény lukas lett, olyan, mint az emmentáli sajt. És ráadásul pontosan. Nem csak lukas lett, hanem ellentmondások, feszültségek keletkeztek benne. Létszes ezeket példán
pontosan, szemléltet. Ilyen például a választói névjegyzék, amelyről ugye 5 félét kell a jelen pillanatban vezetni, azonban emiatt a részleges hatályon kívül helyezés miatt ennek megbomlott az egysége, és szinte szakmailag összeomlott a névjegyzék készítésnek a szabályrendszere. Tehát új választási eljárási törvényt lehetne csinálni. Nem elegendő, ha a parlament csak elfogadja az országgyűlés által a megsemmisítésnek a tényét,
így
benyújtják és elfogadják, mert ettől ugyanolyan rossz törvény lesz.
Sőt, azt meg végképp nem illenék megtenni, hogy amit az Alkotmánybíróság kilőtt, azt benyomják az alaptörvénybe. Ez aztán, ilyen aztán, hát, ez Burundi. Igen, valami ilyesmi.
Ez így van. Visszakanyarodva az anyagi jogi törvényre, ott is, mivel ezt ugye nem vizsgálták, mert a köztársasági elnök nem kérte erre az Alkotmánybíróságot.
Akkor még más köztársasági elnök volt egyébként, tegyük hozzá, igen.
Így aztán maradtak olyan alkotmányellenes rendelkezések benne, mint például az alaptörvény a választójog egyenlőségét követel, egyenjogúságát követeli igen. meg. Ezzel szemben az anyagi jogi törvény nem teszi ezt lehetővé.
Nem, hogy nem garantálja, hanem minden hanem ellene
pont
szól
Példát ellene megy. Az egyik, ez a választókerületi határoknak a kialakítása. Tehát nem tudni ma, hogy a kormány által megrajzolt választókerületekhez mennyi állampolgár tartozik.
Igen, na most akkor egy pici figyelmet kérünk azoktól, akik nézik is a mi adásunkat, mert Tóth Zoltán úr szeme elé rakom azt a lapot, tehát a webkamera elé, ami mutatja Magyarország lehetséges térképét, talán látják sokan, ez egy ma megjelent cikk a 168 órában, két szakértő, László Robert és Tóth Zoltán ad benne egymásra is kicsit vitázó szakma értékelést, és íme egy térkép, ami arról azt mutatja, hogy milyen kilátások lehetnek, mennyi esélye volna a demokratikus ellenzéknek a kormány oldalra szemben. Ajánljuk a cikket elolvasni azoknak, akik a választásokkal bővebben is szeretnek foglalkozni. Ha már a cikknél tartunk, a magad mondókájából mit emelnék ki ebből, ami a mostan témánkhoz kapcsolódik? Mi a legfontosabb szerinted?
A legfontosabb az, hogy többféle módszer is elképzelhető a közös jelöltek indítására, igen. és a közös országos lista létrehozására. A választási matematika az egy kőkemény szabályrendszer. Kegyetlen dolog. Nincs más érdemi lehetőség az ellenzék, a demokratikus ellenzék győzelmére, mint a 106 egyéni választókerületben 106 közös egyéni jelölt, és egy közös országos lista. Minden
miért?
Más...
Miért? A 106 az egyéni választókerületben van, nyilvánvalóan, mert hogyha ott indul mondjuk 8 jelölt, abból van 2, egy a demokratikus ellenzék oldalról, egy meg a másik oldalról, és van 6 Pecsovics, akkor akár 16-17%-kal lehet győzni.
Így van.
Tehát mondjuk nem mind, ha vagy egy, vagy akkor szétment a dolog. Mi ad valóságos értelmet az egy közös pártlistának?
Az, hogy azok az egyéni választókerületi jelöltek, akik nem győztek a saját választókerületbe, és tételezzük fel, hogy nem minden egyéni választókerületben fog győzni a demokratikus ellenzék közös jelöltje.
Nyilvánvalóan feltételezhető.
Ennek a szavazatai fölkerülnek az országos listára. Ha nincs közös országos lista, akkor nincs közös töredékszavazat.
Világos. Ez a kompenzáció?
Így van.
Igen. Ez a kompenzáció. Na most, a kompenzáció rendje is változott 2011-ben. Légy-e szó erről.
Több nemzetközi szakértővel találkoztam mostanában, és ők mosolyogva kérdezték tőlem, hogy jól olvassák azt, hogy töredékszavazatokat nem csak a vesztes jelöltek kapnak kompenzációs céljából, hanem a győztes tovább jutalmazzák az első és második helyezett közötti szavazatok mennyiségével. És hát széttártam a karomat, és mondtam, hogy hát ez jelenleg valóban így van. Reméljük, hogy mire a választásra sor kerül, ez a szakmailag nevetséges nonsense helyzet megszűnik.
Hogy mennyire így van, vidéki előadáson hallottam, ez olyan, mintha valaki OTP takarékbetétkönyvvel nyer egy autót, és kap az egy benzinkutat is. Szörnyű. Tehát megint az erőlködés, hogy bármi áron, szóval nem kéne ilyet csinálni. Na most akkor... A kompenzációról még, tehát ugye a töredékszavazatok fölmennek, és ezeknél fontos, hogy azokból se vesszék el az, ami a nem odavaló, vagy a kicsi pártokra esne. Hány mandátumot osztanak ki a pártlisták alapján?
93 mandátumot, és a pártlistákra egyrészt ugye közvetlenül lehet szavazni.
Úgy van.
Tehát oda kerülnek azok a szavazatok, amelyeket a polgár direkt a saját pártjára, vagy a közös jelöltre ad le.
Igen.
Oda kerülnek a töredékszavazatok, továbbá oda kerülnek a külföldi magyarok, vagy a határon túli magyarok által
az
leadott
szavazatok.
Az itthon lakóhelyen
lakcímmel nem rendelkezők.
Igen, így van.
Szavazatai, így van.
Aki egyébként megint egy egyenlőtlenség, mert ugye nekik csak egy szavazatuk hát van, hol a törvényben mindenkinek 2 szavazatot ír elő.
Milyen egyenlőség ez a 4 alapelv közül? Ez bruttó nettó, ez nem így működik. Ugye nem tudták normálisan megoldani, politikai nagyon akarták, és elgányolták ezt is, mint annyi minden mást.
Erre egy nemzetközi példát mondok. Tudnélik, nem Magyarország az egyetlen, ahol határon kívüli állampolgárok vannak. Persze. Ez az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, egy csomó.
A világ mozgásban van.
Így van. Na, a francia példát említeném. Ott elkülönítenek egy kvótát, konkrétan 12 képviselői helyet. Ezekre a határon túli franciák állíthatnak jelöltet, és ezt választják meg, és ez a 12 fő képviseli a határon túli franciákat.
Hát ez egy szellemes megoldás. Ez hogy van is választójog, de azért nem teszik tönkre az egész rendszert, vagy nem teszik ki annak, hogy támadható legyen. Igen. Támadható legyen. Nálad, tőled olvastam, hogy Magyarország Strasbourgban az Európai Emberi Jogi Bíróságon már kapott elmarasztalást. Mikor, miért? Tehát egy kicsit a nemzetközi fogadtatástól, elbírásról, jogorvoslatról is szólnál.
Nagyon örülök a nemzetközi összehasonlítási lehetőségnek, mert mutatja, hogy a világ melyik irányba megy.
Igen.
A választójog vonatkozásába a választójog kibővítésének látjuk a jeleit.
Igen.
Az egyik ilyen kibővítés a szomszédos Ausztriában történt, ahol leszállították a választó jogosultság korhatárát 18-ról 16-ra.
Mivel járt ez?
Ez politikailag azzal járt, hogy a szélső jobboldal erősödött meg, mert a fiatalok körébe ők kampányoltak, és a fiatalok
forradalmi
egyébként is...
A dühöngő ifjúság
hajlamosak erre.
Érdekes.
De ezt megtették. Akceleráció,
mondják korán, érnek a fiatalok, csak hogy ennek politikailag van kihatása.
Most olvastam egy dolgozatot, amelyik arra utal, hogy Dél-Afrikában lehetővé akarják tenni ott a börtönben jogerős szabadságvesztésre ítélteknek is azt, hogy szavazzon.
Miért a te véleményed?
Ez egy szerintem jó javaslat, azonban nincs végig gondolva a részletek vonatkozásában. Tudnélik, a választójog nem csak a szavazásra összpontosul, hanem már előtte, sőt, utána is egy csomó részjogosítvány
hogy
van.
Hogy kampányolnak? A börtön zárt intézmény. Hát, se
a börtönbe akkor majd mennek a képviselői jelöltek. Vagy kiengedik őket egy kicsit.
Ügyes. Jó. Na, de a gondolat...
Nem elvetem, hanem azt mondom, hogy a részletekben laknak az ördögök, tehát ezt jó
ki kellene. Ha ki tudják munkálni, akkor az egy ígéretes irány. Hát még.
Magyarországot elmarasztalták az emberjogi bíróság előtt, mégpedig azért, mert Magyarország nem teszi lehetővé a korlátozottan cselekvő képeseknek a választójog gyakorlását. Ma is egyébként itt volt az alkalom, hogy a alaptörvény készítésnél figyelemmel legyenek erre.
Ha hozzájuk, hát így, ezért.
De a magyar kormány erre sem volt figyelemmel, pedig ez egy nagyon helyes irány. Tudnélik, ezek az emberek ítőlő képességük birtokában vannak.
Nem csak egy fagylaltot vehetnek, hanem bizonyos okból.
Kisebb, az élet vitelhez szükséges jogügyleteket elvégezhetik.
Bizonyos korlátok vannak, bocs, nem sült bolondok, hanem emberek, akiknek valami kis
sérülésük van.
Valamilyen mértékben fogyatékosok, de ugyanolyan polgárok, más, hát a közügyek részvételőre való jog, az őket is megilleti adott korlátok között. Helyes.
Tehát ezt eldöntötte az Európai Emberjogi Bíróság, és a magyar kormányt ezt nem vette.
Nem érdekli, így van. Ha már itt a törvényalkotásról van szó, mi az ideális megoldás? Mikor lehet, mikor kell, mikor illik hozzányúlni? Tehát én olvastam talán éppen tőled, hogy az a tisztességes, hogyha most elfogad egy törvénymódosítást, nem a következő, azután következő választáson léve. Tehát mi a nemzetközi trend, és te mit látszik ebben?
A demokratikus országokban nagyon erősen törekednek arra, hogy még jóval a választások előtt, ez legalább 3 év, a következő választási szabály módosítását, ha arra egyáltalán szükség van, ezt intézzék. Azonban ezt nem mindig tartják be, még a demokratikus országok
sem. Olaszország volt rossz példa, nem? Berlusconiék annak idején.
Utolsó másodpercben
is. Mégse nyertek, ugye?
És mégse nyertek. Ez az érdekes dolog. Tehát amikor azzal a szándékkal avatkoznak be a törvénybe, hogy maguknak előbb... Így van.
Jó.
De Bielorussziában ezzel az ottani elnök az élen jár, mert ő még egy hónappal az elnök választás előtt módosította az ellenjelöltjének a hátrányára a választási törvényt. Tehát
a demokrácia nagyobb dicsőségére.
Én azt mondom, hogy egy évvel a választás előtt be kell fejezni a választási törvényalkotási tevékenységet. Tehát ha április-májusban lesznek 14-ben a választások, már pedig ugye előre úgy tűnik, akkor ez év április-májusára be kell fejezni. Mert nem csak a pártoknak kell készülni az új választási szabályokra, hanem az embereknek is meg kell tanulni az új választási szabályokat.
Igen. Így van. A parlament a héten úgy döntött, hogy június 30-ával zár egy dátumot a körzethatárok dolgában. Körzetek kialakítása. Az is nagyon érzékeny dolog. Hát az is érinti a választók egyenlőségét.
Pontosan, teljes egészében. Ez korábban ugye a választás előtt egy évvel volt, most ezen rövidítettek.
A jogorvoslatokról és az elbírásról mi szavatolja, hogy fair, átlátható, tiszta választások lesznek? Nincs, van aggodalom, vagy korai ez még, vagy majd meglátjuk?
A kormány szakmapolitikai irányultsága tekintve nagy aggodalmakra ad okot, mert a garanciák sorozatának a hiánya jellemzi a mostani választási eljárási törvényt. Végleges ítéleteket még nem lehet alkotni, hanem akkor, amikor...
De a korábbi eljárási törvény jó volt ebből a szempontból? Kitűnő alapelvekkel, mi mással, persze.
Így van. Ezzel nem
tehát nem elrontani kellett volna, hanem esetleg modernizálni, ha kell.
Azonban minden ciklus után a választási apparátusnak és a választási bizottságnak kötelessége áttekinteni a választás politikai, már szakmapolitikai és jogi feltétel rendszereit, és ezt egy csomagba át kell vezetni. Ehhez azonban az szükséges, hogy a parlamenti pártok együttműködjenek.
Igen.
Történt ilyen az elmúlt 22 évben? Se. Történik most ilyen? Se. Úgyhogy...
Rossz úton járunk. Utolsó kérdés, amire rövid választ szeretnék. Van elég ok hinni, hogy egy évben belül Magyarországon akkor fair, szabad, átlátható választások lesznek, vagy inkább az aggodalmak növekednek? Hogy látod te?
Egyre inkább növekednek az aggodalmak.
Így van. Hát megfontolásra és újragondolásra ajánljuk mindezeket, amelyek elhangzottak. Köszönöm, hogy vendégünk voltál, dr. Tóth Zoltán kollega úr. Köszönöm a Klubrádió munkatársainak, Árva Brigittának és József Péternek is a segítő közeműködést és a fórumozók aktivitását. Legközelebbi élőadásunk március 28-án lesz. Általában óvakodom attól, hogy egy és ugyanaz a személy többször vendége legyen ennek a rakottnak. 2010-ben kellő okkal már tettem kivételt eddig. Dávid Ferenc és Tóth Zoltán már volt és még lesz is hiteles vendégünk, megmondunk, a harmadik ilyen személy, most konferálom fel, Lendvai Ildikó asszony, képviselőasszony jön hozzánk legközelebb március 28-án. Tisztelem ugyanis a felkészült művelt demokratákat, ha politikus lennék, soha nem lennék egyébként, tartanék is attól, hogy az ő érveivel kelljen polemizálni, vitatkozni. Mostrában szélcsend van Lendvai képviselőasszony körül, bár Badi után éppen volt egy figyelemre méltó nyilatkozata. Azt gondolom, március végén éppen jó idő és alkalom kínálkozik arra, hogy ezzel a címmel beszélgessünk vele. A nőpolitikus múlt, jelen és jövő. Szép estét kívánok, illetve a vendégünk együtt kívánunk a hallgatónak, a viszonthallásra,
Kollágy. Viszonthallásra.
Viszonthallásra.